Sok-sok szeretettel üdvözlünk minden drága talponálló hallgatót itt a Rádió Cafén, egy újabb péntek és egy újabb talponálló. Azt viszont nem mondhatnám, hogy olyan nagyon durván el vagyok látva munkakedvel, szintén jól álló kollégákkal, ugyanis sem Zoli, sem Timi nem tudott már eljönni, ráadásul úgy, hogy amúgy pénteken megy az adás, de mi ezt szerdán veszük föl. Vagyis hát most már ugye kitalálhattatok, hogy végül nem lettem egyedül, hiszen többes szám első szemét használtam a mondat elején, de ez az adás, ez perc ezelőttig úgy volt szinte, hogy én ezt egyedül fogom fölvenni, de erre is meg lett volna egyébként a tarsajomban némi puskapor, de hát van, aki ezt nem hagyhatta, ő pedig az az ember, aki már jelentkezett nálunk a műsorban, és reményem szerint fog is még, az, hogy újból eljött, az szerintem egy pozitív irányba mutat, ő pedig nem más, mint Penke Bence. Szia, Bence!
Szia, Peti, és én is köszöntök mindenkit. Hát beettem magam ide a műsorba. Azt hittétek, ha mondta egyszer, aztán most hirtelen két hét alatt már kétszer is itt vagyok, és igen, jövök bármikor nagyon szívesen, mert nagyon finom volt a kávé.
Kiraktunk az ajtón, és visszamástál az ablakon.
Igen.
Tulajdonképpen. Mókás lett volna azért egyedül csinálni ezt a műsort.
Figyelj, még meg lehet. Szóval nem mondtam, hogy nekem sokkal több munkakedvem van, mint a Zolinak és a Timinek, csak itt vagyok.
Hirtelen nem jutott eszedbe. Igen, nagyon jó kifogás.
Tudod, hogy... amikor előbb kérdezed, hogy ráérsz, és azt mondom, hogy ráérek, és utána mondod, hogy hova, utána már nem mondhatod azt, hogy ez szerda, nem vagyok. Azt mondtam, hogy ráérek, autokorrekt. Úgy értettem, hogy nem jó.
Hát onnan tudod, hogy szar ötleteid vannak általában, már nem neked, hanem általánosságban, hogyha a barátaidat megkérdezed, hogy ráérsz-e, akkor az elsők válaszok nem az, hogy igen vagy nem, hanem az, hogy mire. Mert hogy ugye valószínűleg már befűröttek ezzel néhányszor.
Igen. Nekem egyébként nagyon sok rossz emléket most ezzel visszahoztam, mert én bármikor, amikor a gimnáziumi időszak alatt házi bulit próbáltam szervezni, és így hívogattam az embereket, hogy szia, lenne buli, tudsz jönni? Akkor az első kérdés az volt, hogy kik jönnek. Hogy így kimondta még azt, hogy jön, addig nem mondok semmit, egyrészt nehogy ketten legyünk, de szerintem inkább az, hogy így hozzád nincs kedvem elmenni bulizni, de hogyha ott lesz a másik három haverom is, akkor végül is.
Egyébként ezt világéletemben rüheltem, és nem is házi buli miatt, mert én viszonylag kevés házi bulit tartottam életembe.
Ha apu hallgatja, akkor én is.
De hogy általában az ilyen széles körű baráti társaságban én voltam mindig megbízva azzal, hogy szilvesztereket szervezzek. És azok mindig ilyen nagyon nagy szabásúak voltak, hogy kibéreltünk egy tábor helyett, egy vendégházat, egy akármit, és ott voltunk 40-en. És ez általában baromi nehezen állt össze, és az utolsó pillanatig senki nem tudta pontosan, hogy most akkor kik jönnek, kik nem jönnek, tehát ez karácsony előttig ez ilyen álomvilág lett volna, hogy én tudjak egy nagyjáboli vendéglétszámot mondani a szállásnak, akinek meg kell, illetve nekem is kell, hiszen ugye nem akarok bevásárolni mindent két ünnep között. Úgyhogy ez mindig volt egy nagy küzdelmem, és folyamatosan mindig ezt tolta, hogy hát én még nem tudom, hogy jövök-e, majd még meglátjuk, és ez nyilván mindig bele volt kódolva, hogy mert ugye nem tudta, hogy kik jönnek még. És én ezzel nagyon sokáig küzdöttem, hogy legalább fix arcok legyenek, akik jönnek, és volt egy olyan buli, amit úgy szerveztem meg tényleg egy ilyen nagyjából 40 fősre, hogy fogtam nagyjából 5 olyan embert, aki tudtam, hogy ilyen mikroinfluencer, vagy makroinfluencer.
Promóternek hívják ma már a parti szervező cégek ezeket az embereket.
Na de várjál, de nem azt kértem, hogy mondják az embereknek, hogy úristen, olyan buli lesz, gyerekek, hogy szétszakad a ház, és Nógrád megye nem lesz olyan január 1-től, mint volt, úgyhogy ebbe a vendégházba olyat megyünk. Nem ezt kértem, hanem azt mondtam, hogy figyú, én azt fogom mondani az embereknek, hogy te jössz. Nem muszáj jönnöd, de ha bárki kérdezi, hogy te hol szilveszterezel, mondd azt, hogy nálunk. És nagyjából ezt 5 fontos embernek elmondtam, és összegyűlt 40 ember, és végül így aztán ez az 5 is jött, hiszen már volt más, aki jött ebbe a buliba, de hogy mindenki ezt kérdezi, és kik lesznek? Elmondtam ezt az 5 embert. Wow, tényleg, tudod mit? Jövök, legyen hát így.
Nagyon szép. Én még akkor egy ilyen kis titokról lerántanám a leplet, amikor én először azt mondtam, vagy 10-es, vagy 11-es voltam, nagyjából mindegy is. De először megmondtam otthon én a családnak, hogy én nem szeretnék most már elmenni a közös családi nyaralásokra, már csak azért is, mert az azt jelenti, hogy egy héten keresztül van egy egész családi házunk, ahol én vagyok egyedül, és ezt megengedték, onnantól kezdve elindult minden évben a fesztivál házi buli, ami az volt, hogy én megmondtam ezeknek az embereknek, hogy sziasztok, hétfőn délelőtt 10-től, szombat este 10-ig, amikor akartok, úgy jöttök. Lehet egy napos jegyet, lehet 3 nap, ameddig, lehet, hogy jöttök hétfőn, visszajöttök szerdán. És én nagyon szórakoztató volt, tudod, hogy mi nem tudom, itt csak 2 napra megyünk, szerda csütörtökön összebeszéltünk, és akkor mindig tudtad érezni, hogy mikor van a középen egy ilyen pík, amikor ott van mindenki, de voltak úgy, nem tudom, voltam ilyen két-három ember, akivel egy héten keresztül együtt laktam, hogy így nem ész haza? Ah, nincs kedvem. És akkor így együtt töltöttünk egy hetet, szórakoztató volt.
De akkor már remélem a külsőségek is megvoltak, hogy karszalaggal, stb. Volt egy line-up, egy programterv.
Abszolút YouTube volt a line-up, amit azon betettünk, az így megvolt. Nem, ennyire komolyan nem csináltuk.
Ez, viszont... csak, ez nem csak egy debil poén volt, nekem volt olyan szülinapom, ahol karszalagot osztottam, amivel föl volt nyomtatva, hogy Peti szülinap 23.
Jó, de ezen én nem vagyok meglepődve, tehát, hogy a körítés az mindig szerintem a középső neved volt.
Kornél barátom mondta azt mindig, hogy igen, Peti, tudjuk, hogy szülinapod lesz, már le van záratva az Andrási. Tehát, nagyjából itt voltam egy időben, ez addig ment, amíg még nem tartottam gáznak, hogy hány éves lettem.
Miért most már annak tartod?
Erre most veszélyes csapda erre válaszolni, mert Bence mindig négyel több. De hát,
van egy nagyon rövid időszak, amikor még csak három, igen. De azon hamar túl szoktunk lépni. Hát én egyébként most képzeld, észre kezdtem venni, hogy az őszülésem az egy következő hullámba csapott át. Úgyhogy most
jó, ilyen... nekem ilyen problémáim még nincsenek azért.
Úgyhogy így tudod, ez a klasszikus ilyen amerikai filmes, vagy esetleg a szüleimet felidéző pillanat, hogy így állok otthon a fürdőszobában, a tükör előtt, így simítgatom a hajamat, meg a halántékomat, és ilyen halkan cöccögök, és magam elé suttogok, hogy jaj, hát ez borzalmas, hát ez borzalmas.
De az a jó hírem egyébként, hogy a magyar színész szakmát, vagy talán még inkább a magyar rendező szakmát ismerve, azért, ha lenne a tanárnak egy negyedik évada, még mindig 11-es gimis tudná játszani. Max annyi, hogy előtte lefújnák egy ilyen partisokból vett hajfestékkel a hajadat.
És meg kell borotválkozni, tehát én ezt mindig szoktam mondani. Van a Momentán társulattal egy olyan előadásunk, amit főleg gimiseknek viszünk, és ott egy 19 éves srácot kell játszanom, és akkor ott én a Netflix színész taktikát szoktam alkalmazni, megborotválkozom. És akkor ugyanúgy ott is 30 évesek játszanak el 18 éveseket, mert egyszerűbb a adózás, meg a bármiféle ilyen durva jelenetnek a lejátszása, csak megborotválkoznak, és már is fiatalodtak.
Egyébként pont most olvastam, aki a Barátok közben játszotta a Berényi Mikinek meg a Nórának a lányát, azzal a leányzóval, színész lányzóval olvastam egy interjút most a napokban, és ő mondta, hogy egyébként ez mennyire durva, daráló, meg hogy ott neki nem különösebben figyeltek az ilyen-olyan jogaira, meg hogy előbb játszott szexi jelenetet sorozatban, mint hogy ő neki bármi hasonló élménye lett volna magánéletében, tehát hogy ezt ő elmondta interjúkban. Nem az lenne a kérdésem, hogy neked volt-e már élményed a magánéletedben, és hogy játszottál-e már egyébként szexi jelenetet, csak hogy egyébként mennyire, vagy hogy kell elképzelni a 18 alattiak, vagy még fiatalabbaknak a kezelését, ahogy hozzájuk fordulnak így a színész szakmában.
Figyelj, amikor én színész, tehát gyerekszínész voltam, én inkább gyerekszínész voltam, mint nem tudom, ilyen tini színész, vagy fiatalkorú színész, és ezt mondom azért, mert hogy nem tudom, ilyen 8-10-12 évesen azért ezek a dolgok mások, szóval a
kevesebb daráló... a szex jelenet, igen.
Kevesebb a szex jelenet. Igen, ezt most kell itt hagyni, sajnos vannak dolgok, amikkel mikrofonon kívül érdemes maximum viccelődni.
De még ott sem.
De és még ott sem. Szóval, hogy a daráló része az megvan, az, hogy ott gyakorlatilag kollégaként kezelnek nagyon sok esetben, tehát ugyanúgy ott kell lenni, hogyha nem vagy ott időben, vagy hogyha nagyon sokszor elrontod, akkor szintén úgy beszél veled a rendező, hogy figyelj, ezt tökül lenne megcsinálni. Nem paraszt módon, vagy hát az a rendező, aki mindenkivel paraszt módon beszél, talán az szintén egy keményebb hangot megenged magával a gyerekekkel is. Szóval ez a része, ez megvan, hogy ott úgy nem nagyon van babusgatás, vagy idézőjelesen csak azért más szabályok nem vonatkoznak valakire csak azért, mert gyerek, mert a produkciónak el kell készülnie, de az, hogy olyasmi dolgokba lettem volna én belevéve, az nem, hiszen ott 8-10-12 évesen azért más a mérce. De ami azért eszembe jutott, az képzeld el, hogy milyen lehet, hogy előbb volt, mint mondtad, hogy a hölgy említette, hogy
most nem teszem a neve, de megnézem egyébként, ha már ennyit beszélünk róla.
Előbb forgatott szex jelenetet, mint hogy valójában lett volna bármiféle élménye, hogy ez milyen, amikor ez esetleg megint vagy először oda kerül, és figyelj, mi ezt nem így csináltuk. Az van,
hol van innen az a 30 stábtag, akit én megszoktam?
Úgy nem megy, ha nem néznek.
Pásztor Virág, így hívják a művésznőt egyébként, és 24 éves most már.
És ha már daráló, meg sem fogod kérdezni, hogy mi történt velem az elmúlt héten, vagy hétvégén?
Mi történt veled, Bence, az elmúlt héten, vagy hétvégén?
Képzeld el, Peti, én kim voltam vasárnap a Mondokonon.
Ez király, na beszélgessünk inkább
Na, ennyit akartam elmondani, hívjatok, légy szíves, jövőre is, köszönöm.
De mit csináltál, mondok, hogy
ezek kapcsolatban...
Ja, hogy ráadás, de barátaid vagy?
Nincsenek barátaim.
Négy együk van, ketten betegek lettek. Legalább az egyik ne menjen kárba.
Megkérdezem, hogy kik jönnek. Nem. Képzeld el, három programon is vendégeskedtem. Az egyik az az, hogy itt a Mondokonon van ilyen rajongói szinkron verseny élőben. Mert a Mondokon az ugye a japán rajzfilmek úgynevezett animék, és eleve a tágan értelmezett japán kultúrák iránt rajongó fiataloknak a találkozója.
Erről nekem még az Open Air Rádióban volt egy hosszú monológom egyszer a Mondokonról. Egyszer Zoli elment sajtóképviselőként, mondta, hogy ő nagyon el akar menni. Hát mondom, furcsa hobbiaid vannak. Van erre egy borátos idézet, amit most nem szeretnék ráadásba mondani, de hogy úgy voltam vele, hogy tök jó, hogy ott van az a 100 ember, mert legalább az évben egyszer van szociális interakciójuk, tehát hogy ez tök jó.
És nem 100-an voltak itt, itt sokkal többen voltak. És szeretik a szinkront is. Mm-hmm. Tehát ezért én, mint szinkron színész voltam ott, mert az első esemény, amin ott részt vettem, az mondom, fan-dub verseny. Van egy ilyen szubkultúra, ami nagy átfedésben van az anime rajongók szubkultúrájával, hogy ők szeretnek a saját kedvenc sorozataikhoz rajongói szinkront csinálni, és akkor ilyen homemade körülmények között, de egészen profin kivitelezve, lefordítatják saját maguknak, a kis barátaik között szerepet osztanak, néha meg tudnak szerezni egy-egy nagyobb nevet, vagy ténylegesen szinkronnal foglalkozó embert, hogy szia, itt lenne egy ilyen szerep, ezt meg tudnád csinálni, a többit csinálják a barátaink, vagy a szubkultúrában létező kis emberek. Na,
a és... Makos Pusztai Általános Iskola 7. C-osztálya és Kern András.
Hú, az menő lenne. És akkor ennek volt egy verseny része.
Még nincs pékség a környéken, mert akkor le kell zárni a fél utcát, ha be akar ugrani egy bégelért.
Keres ahogy... már rá, hogy Makos Pusztán van-e pékség.
Ezt rákeresek, hogy van-e Makos Puszta.
És emberek feljönnek a színpadra, és ott élőben szinkronizálják le a jeleneteiket úgy, hogy erre ők hónapokat tudnak készülni. Tehát volt egy csapat például, aki így fejből tudta a szöveget, és akkor ott ezt így nyomták, és akkor mi ott hárman, Koltai Judittal és Bergendi Áronnal, ott így élőben kellett zsűriznünk, és tudod, ilyen, figyelj, a karaktermunkád az nagyon jó, az érződik, hogy az érzelmeket átadod, itt-ott egy pici pontatlanságot véltem felfedezni, arra nagyon figyelj, hogy ha a levegőt azt nem veszed megfelelő időben, akkor el fogsz csúszni a végre, de amúgy 8 pont.
És ki kellett fordítanod a saját személyiségedet egyébként, hogy ilyen komoly szakmai kritikákat nyomjál, vagy ez így jön neked zsigerből?
Abszolút jön zsigerből. Hát
tudod, nem most... az volt, hogy mindenki mondta komoly kritikákat, te meg így, ez beszarás, ez jó volt, gyerekek.
Volt, figyelj, az most volt, amikor valami annyira jó volt, hogy erre annyit tudtam mondani, hogy figyelj, ez így jó. Tehát, hogy most lehetne az, hogy milyen szépen eltaláltad mindent, de ez így jó. És gondolkoztam, tudod, hogy vegyek-e fel egy ilyen perszónát, hogy legyek-e, mint nem tudom, a Bakás Tibor, vagy hogy így fussak be én is úgy,
de
mint a
szerencsére
Puzsér,
volt nálad Párizsi, úgyhogy.
Hát igen, de ültem, úgyhogy könnyű volt kicsempészni olyan helyeken, amikről most nem szeretnék beszélni. Vagy hogy így legyek így Puzsér, hogy mi volt ez a förtelem? Normális vagy? Azt hiszed, ez szinkron? De aztán végül úgy döntöttem, hogy így leszek önmagam, és akkor tudod így.
Ami a kettőnek a mixe. Úgyhogy...
Gyakorlatilag nem értek hozzá, és paraszt vagyok.
Na, és akkor kedves voltál az emberekkel, örültél nekik, de amúgy szerintem ez egy olyan dolog, hogyha valami nem is sikerül jól, valahogy annyira, és most akkor az egy évvel ezelőtti önmagamnak egy kicsit ellenpólust állítva, hogy a Mondokon rajongók közül ne akarjon mindenki összeverni, ha esetleg az utcán meglát. Szóval szerintem ez egy tipikusan olyan dolog, hogy annyira aranyos, annyira kedves, hogy ennyi időt beleraknak a saját szabadidejükből, hogy valamit ennyire szeretnek, hogy valami miért ennyire tudnak rajongani, hogy egyébként szerintem erre nehéz igazán szúrós kritikát mondani.
Olvasgattam én a Facebook eseményét ennek a Mondokonnak, mert esett az eső, és kíváncsi voltam, hogy így is megtartják-e, és ott láttam egy bejegyzést, hogy egy látogató kérdezi a Mondokon szervezőitől, hogy sziasztok, cicát lehet-e bevinni? Igazi cicát. És szükség is volt, mert hogy egyébként a válasz is az volt, hogy sajnos kisállatok nem jöhetnek, de te beöltözhetsz cicának.
És ezt mindent el is mondott a rendezvényről.
Igen.
Csak hogy visszabillentsem magamat a normális kerékvágásba.
De hogy egyébként tényleg ott egy olyan nagy elfogadás van, van is rá igény, meg szükség, de hogy olyan elfogadás van ott egymás iránt az embereknek, hogy ott így nem azt nézik, hogy Istenem, minek öltöztél fel ennek, vagy tehát ott, hogy teljesen elmosódnak ezek a társadalmi és kulturális különbségek is, mert azon túl, hogy tudjuk, hogy azért vagyunk mi itt, mert mindannyian megveszünk a nagyszemű japán rajzfilmekért.
Illetve te azért, mert jól megfizetik.
Bizony, nem tudom meg, mit vettem belőle.
Egyébként... Két nyuszi fület, hogy jövőre is elmes.
És egy derekamra felcsatolható cica farkat, de azt otthonra. Igen, a feleségem is elkísért, és akkor ő egy idő után azt mondta, hogy na jó, körülnéz. Egyébként ilyen halálra sápadt arca néz vissza, hogy nagyon durva dolgok vannak.
És itt is volt olyan amúgy, mint a Jude Law koncert, és a Fradi meccs egy időben volt most hétvégén, és szenzációs volt látni, hogy így vegyülnek az egyes villamoson, egyik megelója a Népliget, a másik meg ugye a Közvágó híd, ami a Budapest Park mellett van, és telibe egyszerre kezdődött ugye a Fradi Puskás meg a Jude Law Park, és hogy vegyülnek a fényvisszaverő, láthatósági mellényes, Jude Law mörcsös, a dresszkódot szorosan betartó rajongók, és a kopasz, zöld-fehér mezes, olykor-olykor fogatlan foci drukkerek. Tehát, hogy így már odafelé úton lehetett látni, hogy ki hova megy.
Hát azt, hogy ki jön ide, azt igen. Tehát, hogy ilyen latex bőrcuszban és papírmasé szárnyal sétáló emberek, ahogy a Hung Expo-t támadják be, akkor így lehetett sejteni, hogy ide jön. És nagyon furcsa volt, amikor nem. Tehát, nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Hát ugye Hung Expo az annyira kint van a halálnak a végén, hogy ott, oda már tényleg csak az megy, akinek ott van dolga.
és akkor ugyebár ez így fette is a cicafüles csapatot. Na, de akkor összességében elmennél a jövőre is, vagy nem, ha hívnának?
Abszolút, hát azért beszéltem róluk ilyen szépen, hogy jövőre is hívjanak. Ja, feleson kívül elmondom a valódi véleményemet.
Jó, bár mindenféleképpen nagyon várom, főleg, hogy pillanatokon belül érkezik a napzenéje rovatunk. Na, de előtte még be akartam dobni neked még egy kis felvezetésképpen, hogy vannak-e neked olyan zenekaraid, a zenekar az talán ami, nem?
Igen, tárgyrag.
Igen, szóval vannak-e olyan zenekarok, akiknek a munkássága neked egy-egy élethelyzethez kapcsolódik. Tehát mondok példákat, hogy tud, mire gondolok. Nekem például a szakítós zenekarom a Jude Law, vagy a szakítós előadóm a Jude Law.
Ő nem, ami, igen.
Igen, akivel szakítottam, az a Jude Law. Nem? Szóval, hogyha valami ilyen problémánk van, nagyon jók a mikrofonjaink, hiába fordulsz el, akár bele is köhöghetsz, inkább jelezd előre, és akkor majd kinyomom. Szóval hogy amikor valami nagy elengedés, valami nagy depresszív időszak, akkor az mondjuk nekem nagyon Jude Law. Akkor az átbeszélgetett, vagy átbulizott éjszaka utáni megülős hajnal, még fönn vannak a legerősebbek, a bátrabbak már kidőltek, viszont még néhányan megfejtitek a világot egy fehér műanyag kertiszéken. Nekem ez például a Punani Masszív. És akkor így vannak ilyen ha düh, ha feszültség van benned, akkor az a Krúbi. És hogy neked vannak-e ilyenjeid?
Vannak szerintem, igen. Igen. Nekem a Rise Against, az például vezetek, késésben vagyok, és gyorsan akarok menni. Ez egy melodikus hardcore punk rock együttes, úgyhogy így az. Ha újra szorongani akarok, és a depressziós hangulatomat akarom visszahozni, akkor az Azaria és Dash Lou túloldalán című albuma.
Pull up!
Igen. Egyszerűen meghalom, és így habzó szájjal vetem magam oldalra, és remeg a jobb szemhéjam.
Erről mesélj már egy kicsit több, ez már nem a remegésről, hanem hogy ez hogyan kapcsolódik ez, mert ez nekem nem az a feeling, vagy csak szimplán egy olyan életszakasz tartozik hozzá, amikor azt hallgattad, vagy?
Igen, azt hiszem nagyjából így van, hogy így akkor ment sokat, egy olyan nyáron, aminek így nem lett jó vége. Aha. És akkor így bármikor, amikor meghallom a rádióban, hogy azt szól, akkor így hello darkness, my old friend.
Ez furcsa képzettársítás.
Igen, de például, szóval nekem inkább úgy van, hogy amikor hallok egy zenét, vagy egy zenekart, akkor így egyből az kapcsol be, hogy mikor volt az az életemnek a soundtrackje, és akkor ott tartok ott. Úgyhogy most a Bastille-nak a különböző albumjai, ami az én életem soundtrackje, azt tudom ezeket a különböző hangulatokhoz és emlékekhez hozzá kapcsolni.
Na, én azért kérdeztem, mert nekem van egy hamisíthatatlan, megkerülhetetlen ilyen csapatom, és ez pedig a nyári este a Balatonon egy rozéfröccs mellett csapatom az a Well Hello. Nekem, amióta ők léteznek, azóta nekem nagyon, nagyon ezt jelentik. És most
de egyedi vagy.
Igen, gondolom. És most egy új albummal jelentkeznek, ebből egy szám kijött múlt hét pénteken, és most, amikor ezt az adást halljátok, addigra már a második szám is kijött, de mint említettem, ilyen szerdán veszük föl, tehát mi azt még nem hallottuk, mert most 5 vagy 6 héten keresztül minden pénteken kiadnak róla egy számot, és az első szám erről az Éjfél Tájt című új Well Hello dal.
Jaj.
Van némi prekoncepció a dolog a
kapcsolatban? Igen, van, igen, van. Pont azon gondolkoztam, hogy mikor fog a Valhalla átsüllyedni az ilyen, nem tudom, Beastie Boys, pont nem Beastie Boys, de hogy hip-hop boys, meg vétek irányba, és szerintem ez most az a pillanat.
Nem, szerintem nem. Szerintem a Fruer ezt párhuzamosan csinálja. Tehát, hogy ő nyomja az aktuálista Valhallóval, majd megtartja Juhász Lacival, vagy nem tudom, Juhász Geri, vagy kivel csinálja ezt a ilyen trash DJ showját, ahol meg aztán már retro fellépőként reppeli el a Mizut. Szóval egyébként nála szerintem ez párhuzamosan működik. Én egyébként nagyon kedvelem a mai napig a Valhallónak a munkásságát, tök közel állnak ők hozzám, ennek ellenére bátran bombázz szét ezt a számukat, hogyha nem tetszik. Jó. Nekem is párszor meg kellett hallgatni, hogy azt mondjam, hogy na most már ez egy hallgatós zene, minden esetre kíváncsi vagyok, hogy neked és a hallgatóknak hogy tetszik, úgyhogy a napzenéje rovadban érkezik a Valhalla és az Éjfél Tájt című új szám.